Kedves gyülekezet, az elmúlt negyed évben a kisprófétai írásokról tanultunk a szombatiskolában. Ugye egy-egy alkalommal egy-egy prófétai könyv került áttekintésre, és noha ezek az úgynevezett kisprófétai iratok és rövid iratok, de még így sem lehetett mindenre kitérni egy-egy tanulmány keretében, és éppen ezért én szeretnék most visszatérni Malakiás próféta könyvére, és két részletről szeretnék szólni, amiről a tanulmány nem tudott szólni, mert nem lehet mindenről, noha csak négy fejezet, de minden verset nem lehet részletesen megemlíteni. És én most két mozzanatról szeretnék Malakiás próféta könyvéből szólni, és szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk erről. Ugye emlékszünk rá, és sokszor is olvastuk már Malakiás prófétának a könyvét, hogy egy egészen különös szerkezetű ez a könyv abból a szempontból, hogy a könyv nem más végső soron, mint egy párbeszéd Isten és a nép között. De egy értetlenkedő párbeszéd, azt látjuk, hogy a nép nem érti az Istent. Az Isten mond valamit, és a nép értetlenkedik, hogy miért nem értjük. Tehát így vonul végig ez a párbeszéd sorozat Malakiás próféta könyvén, és csak hadd mondjak annyit előjáróban, hogy ebből is azt láthatjuk, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy érzéki ember nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait, mert bolondság néki, meg sem értheti. Meg sem értheti, a nép nem értette az Istent, nem értette. És Isten magyaráz, szeretettel magyaráz, a lelkükre akar beszélni, kemény hangon szól, gyengéden szól, minden módon, de a szívükre próbálhatni, és megpróbálja az eltompult érzékeiket ébrezgetni. És nézzük meg, hogy ez az egész párbeszéd sorozat hogy indul, mi az az első párbeszéd, ami talán az egyik legkülönösebb, és megalapozza valamilyen értelemben az összes többi párbeszédet. Olvassuk el Malakiás könyve első fejezetének, olvassuk el a másodiktól az ötödikig terjedő verseit a következőképpen. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atyafia volt-e Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg, és építsük fel a romladékokat. Ezt mondja a seregeknek ura, ők építenek, de én elrontom. És elnevezik őket istentelenség határának, és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Kezdjük el végig gondolni ezt a párbeszédet, és mindjárt az első mondatnál álljunk meg, az első fél mondatnál, mert hogy kezdődik ez? Az Úr kijelenti, és azt mondja, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr. Olyan elgondolkodtató ez a mondat, mert az Istennek hányszor kell még elmondania nekünk, hogy ő szeret bennünket. Hányszor kell elmondania, de ő újból és újból elmondja nekünk. És ezzel kezdi a népnek is, szerettelek benneteket. Az ő szeretetére akarja ismét felhívni az ő népének a figyelmét, az ő meg nem szűnő szeretetére. De ezek után nézzük meg, hogy a nép hogy válaszol az Istennek erre a kijelentésére. Miben szerettél minket? Hadd kérdezzem meg, hogy mit érzünk ebben a fél mondatban, miben szerettél minket? Egyáltalán miért teszi fel a nép ezt a kérdést Istennek, hogy miben szerettél minket? Hát nem volt nyilvánvaló, hogy az Isten szereti az ő népét? Miért kérdezték ezt, hogy miben szerettél minket? Hadd kérdezzem meg, hogyha más szavakkal kellene, mondjuk határozottabban kéne ezt megfogalmaznunk, mit mondanánk erre a kérdésre, ehelyett a kérdés helyett? Hogy fogalmaznánk? Miben szerettél bennünket? Ha ezt mondja egyik ember a másiknak, hogy hát miben szerettél engem, akkor ebben mi van benne? Hogy én nem is értem egyáltalán, hogy te, nem is látom, hogy te szeretsz engem, nem is úgy tűnik, hogy szeretsz engem, egészen másképp viszonyulsz hozzám. Hát miben szerettél engem? És a nép ezt mondja az ő Istenének, miben szerettél minket? Itt azért egy mondatot hadd mondjak, Én ezen többször gondolkoztam, sőt, sokat gondolkodtam, hogy vajon a nép ezt kimondta így az Istennek, vagy csak a szívében gondolkodtak így, ezt nem tudom. De a nép szívében biztos, hogy ez volt. És hadd kérdezzem meg, vajon a mi szívünkben volt már ilyen gondolat, hogy hát miben szerettél bennünket? Nézzük meg, hogy a népben miért fogalmazódott ez meg így, és nézzük meg ezek után, hogy vajon bennünk mikor szokott ez a gondolat így megfogalmazódni. A nép miért gondolkodott így, miért kérdezte ezt? Azért, mert az életük, a nép élete tele volt nyomorúsággal. Nagyon sok nyomorúságon ment keresztül a nép. Gondoljunk a legutolsóra, a legnagyobb megpróbáltatásra, amikor 70 éves fogságra kellett nekik menniük Babilonba. Ez a Babilonból való hazatérés után történik ez, ugye, tehát akkor íródik Malakiás könyve, tehát előtte 70 évig fogságban vannak. Az északi országrész elpusztul. És ha végig nézzük a történelmüket, hányszor volt valóban megrázó és szívet szorongató nyomorúság az ő népük történetében. És ezek után azt mondják Istennek, mert ezt elevenítik fel a nyomorúságokat az ő életükben, és ezt mondják Istennek, hogy hát miben szerettél minket? Hát tele volt az életünk ezzel a nehézséggel, itt is kudarc ér bennünket, itt is veszteség ért bennünket. Most 70 évig fogságban voltunk, most hazatértünk a földünkre, de most sem vagyunk teljesen szabadok. Hát miben szerettél bennünket? Miben? Hadd mondjam, a meg nem tért ember gondolkodásmódja ez. A meg nem tért ember gondolkodásmódja. Nézzünk meg egy igét Zakariás könyve első fejezetének 6. verséből. Zakariás könyve még hamarabb íródik, mint Malakiás próféta könyve. Itt még közelebb vagyunk a babiloni fogságból való hazatéréshez. És nézzük meg, mit olvasunk az első fejezet 6. versében. De az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim a próféták által hirdettem, nem beteljesedtek iati atyáitokon? És figyeljük, és megtértek, és azt mondták, amint elhatározta a seregeknek ura, hogy a mi utaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Tehát nézzük meg, amikor a nép megtért az Istenhez, hazatértek a fogságból, és még a megtérés állapotában voltak, akkor megértették, hogy az teljesedett rajtuk, amit az Úr előre kijelentett, és nem az Úr szeretetlensége, vagy bosszúja, vagy haragja volt ez ilyen értelemben az ő népe felett, hanem az, amit ő előre kijelentett, hogy mi lesz az ő bűnös útjaiknak a következménye. Csak az történt velük, semmi más nem történt. De az Isten az ő végtelen szeretetében hazahozta őket. De akkor a megtért állapotukban valóban meglátták, hogy csak az történt velük, amit elhatározta az Úr, hogy a mi utaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt mi velünk. Hadd tegyem fel a kérdést, mikor szoktunk mi az Istennel így, hát ha nem is perlekedni, de így gondolkodni, hogy miben szerettél minket? Amikor látjuk az életünkben a nehézségeket, látjuk esetleg a csapásokat, a nem szeretem napokat, hónapokat vagy éveket, sokszor végig se gondoljuk, hogy a mi útaink, a mi bűneinknek a következményei mindezek, de mégis azt mondjuk az Istennek, hogy miben szerettél minket. Mert nem úgy alakult az életünk, ahogy mi azt szerettük volna. Miben szerettél minket? De nézzük meg, erre a kérdésre, a miben szerettél minket kérdésre, az Isten hogy válaszol? És szeretnélek kérni benneteket, most olvassuk el újra, két verset ebből az indoklásból, az Istennek az indoklásából, és ha a saját szavainkkal kéne megfogalmazni, próbáljuk meg a gondolatainkban saját szavainkkal megfogalmazni, hogy erre a kérdésre, hogy miben szerettél minket, az Úr vajon miért ezt a választ adja, mit jelent ez a válasz? Mert nézzük meg, hogy milyen különös ez a válasz. Mert azt olvassuk, hogy avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjük meg, és építsük meg a romladékokat. Azt mondja a seregeknek, ura, ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának, és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is ezt mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Milyen indoklás ez? Miért így válaszol az Úr? Hadd kérdezzem meg, ki volt az első szülött, Jákob vagy Ézsau? Ugye egyértem, hogy Ézsau. Kinek a természet szerint, kinek, tehát a dolgok természetes folyása szerint, kinek a vonalán kellett volna a nagy népé fejlődnie Izraelnek? Ézsaunak, nem? De azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Ugye ez nem személyválogatás az Istenről, de látta Isten Jákobnak a jellemét, és Ézsaunak a jellemét, és Jákob vonalán megy tovább az a vonal, ahonnan majd az üdvözítő is származik. Hadd kérdezzem meg, könnyű volt ez? Könnyű volt ez, hogy Jákob nagy néppé váljon? Nézzük meg Edomitáktól is, ugye Ézsau leszármazottaitól is, hányszor ellenségeskedtek ugye Jeruzsálemmel, tehát ugye Jákobbal szemben, vagy az izraelitákkal szemben, hányszor volt ellenségeskedés, hányszor akartak rájuk támadni, de az Úr soha nem engedte, mindig visszaszorította őket. Hadd kérdezzem meg, az Isten végtelen szeretete és gondoskodása volt ez? Az volt. És ezt hozza fel példának, a ti létetek egyáltalán, hogy éltek, hogy nagy nép vagytok, az én népem vagytok, az én nemzetem vagytok, tőletek fog majd származni a világ megváltója, az én végtelen gondoskodó szeretetemnek a bizonyítéka. És azt kérdezitek, hogy miben szerettél minket? Álljunk meg egy pillanatra, és a saját életünkre vonatkoztassuk mindezt. Amikor nehézségek érnek bennünket, amikor csapások érnek bennünket, milyen könnyen elfelejtjük azt, hogy az Isten mennyire szeret bennünket. Hadd kérdezzem meg, amikor nagyon nagy próbában vagyunk, az az első gondolatunk, hogy az Isten mennyire szeret bennünket? Ez az első gondolatunk? Ugye, hogy nem ez? Hanem, hogy miben szerettél bennünket? És ilyenkor megfeledkezünk arról, hogy az Isten életet adott nekünk, megfeledkezünk arról, hogy elhívott bennünket, az ő szolgálatára hívott el bennünket, az ő népéhez tartozhatunk, elfeledkezünk arról a sok-sok jóról, amelyet pillanatról pillanatra áraszt ránk, és elfeledkezünk arról, hogy a próba és a nehézség, ami jelen pillanatban van a mi életünkben, az Isten végtelen szeretetének a bizonyítéka. Mert mit mond az Úr? Akit szeret, azt megdorkálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Hadd kérdezzem meg, egyetlen egy próba, egyetlen egy szenvedés ér bennünket azért, mert az Isten nem szeretett bennünket? Egyetlen egy sem ér bennünket. De mi mégis mindig erre gondolunk, ha nem is mondjuk ki, de nem az Isten szeretetét látjuk a nehézségekben, az akadályokban és a próbákban. Nem veszük észre, hogy az akadályok, a nehézségek, a fájdalmak, a küszködés, az mind-mind az Isten kezében eszköz, hogy mi közelebb kerüljünk hozzá, mert nem akar rólunk lemondani. Mert formálni, alakítani akarja a mi életünket, akármilyen nehéz is egy embernek az élete, akármennyire is nem úgy alakul a sorsunk, ahogy mi azt szerettük volna, akármennyire is nem teljesülnek a mi emberi vágyaink és kívánságaink. Hadd mondjam azt, hogy ez a fajta gondolkodás, amikor valaki így viszonyul az Istenhez, ez a formai vallásosságnak a tipikus velejárója. Amikor az ember az Istenhez fűződő viszonyát, elnézés, hogy ezt mondom, de egy adok-kapok viszonyra silányítja le. Én úgy érzem, hogy én az Istent követem, én ezen az úton járok, én az ő népéhez tartozom, akkor nekem természetes, hogy járnak bizonyos dolgok. Hogy megvédjen engem ettől, megvédjen attól, hogy ez és ez történjen velem. És amikor az ember olyasmivel találkozik az életében, amik a nem szeretem események, akkor hát hogy? Hát én mást vártam. Hát én azt hittem, hogy ezen az úton majd ez és ez fog engem érni. És közben pedig ez és ezt kapom az Istentől. Hát miben szerettél engem? hadd mondjam, mi is gondolkodunk így nagyon sokszor, és hadd mondjam, az Istenhez való viszonyunknak az alapját határozza meg mindez. Az Istenhez fűződő viszonyunk alapját képezi. Szerettelek téged. Miben szerettél engem? Megérteni az Isten végtehetetlen szeretetét. Szeretnék egy igét olvasni, amelyben Jézus akarja elmélyíteni bennünk ezt a gondolatot, az ő szeretetét, és az, hogy milyen lelkülettel tud bennünket csak igazából elfogadni. Nézzünk meg egy egész különös ige szakaszt, amit viszonylag ritkában szoktunk olvasni, pedig nagyon sokat kellene gondolkodnunk erről. Lukács evangéliuma 17. fejezet 7-től 10-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer elő, ülj asztalhoz. Lukács evangélium a 17. fejezet 7-től a 10-ig, és most a 8-at olvasom. Sőt, nem ezt mondja én éki? Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nekem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszönié annak a szolgának, hogy azt mivelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Szeretném, hogyha eloszlatná az Úr lelke azt a félelmet bennünk, hogy az Isten szinte egy rabszolga tartó az ő szolgáival szemben, és kegyetlenül dolgoztatja az ő szolgáit azért, hogy őt szolgálják ki, ugye, mint ahogy ez a példa mondja. De ugye nem tud mást az Úr fölhozni, mint amit mi ismerünk a földi életben, a szolga és az Úr viszonyát. Ez hozza fel. És azt mondja, hogy egy szolga, amikor végzi a dolgát naponta a mezőn, végzi a munkát, és utána hazamegy, azt fogja elvárni, hogy majd az ura körülugrálja őt, kiszolgálja őt, ad neki ebédet, és ő majd úgy fog ülni otthon, hogy ki van szolgálva. Azt mondja, nincs az a szolga, aki ezt gondolná, ugye? Nincs, mert neki az a kötelessége, hogy ő ezek után, a egész napi munka után hazamegy, és utána még az urát is ellátja. És amikor mindennel kész van, akkor nyugovóra térhet. Miért mondja ezt az Úr? Azért, mert azt mondja, hogy ha ti is mindezt megcselekedtétek, akkor mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt cselekedtük, amik nékünk parancsoltattak, amit elvárt tőlünk a mi Urunk. Mit jelent ez? Jézus ezzel a következőt akarja mondani. Ne legyenek elvárásaink. Ne legyenek olyan dolgok a mi életünkben, hogy én megteszem, de ezt is ezt várom az Úrtól, hogy majd ő megcselekszi. Hadd mondjam, ha ez a lelkület van bennünk, hogy semmit nem érdemlek, mert szolga vagyok, és ez a szolgának a feladata. És zárójelben hadd kérdezzem meg, mit érdemlünk? Mit érdemlünk? Mit érdemlünk mindannyian? Nincs ember közülünk, aki a halálnál többet érdemelne. Nincs közülünk. És mit kapunk az Istentől? Mi mindent kapunk? De ha ez a lelkület, ez a béres lelkület van bennünk, hogy én ezt teszem, de én ezt várom közbe az Úrtól, azt mondja, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, amit kötelesek voltunk cselekedni. És hadd mondjam, hogy ha ez a lelkület van bennünk, akkor az Isten végtelen nagy jutalomban fog bennünket részesíteni. De ha nem ez a lelkület van bennünk, akkor soha el nem jutunk az ő megismerésére, és nem fogjuk soha hallani tőle azt, hogy jól vagy, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bíznak ezután. Igen, hadd mondjam, az az ember csalódik az Istenben. Hányszor hallottam én emberektől, akik a hit életük folyamán valahol kisiklottak, valahol, majdnem azt mondtam, hogy megbotránkoztak, de valami hasonló élményt éltek át, hogy a hit életük nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Miért? Mert a földi életükben bizonyos vágyak nem teljesültek, másképp alakult az életük. És én csalódtam az Istenben, mert én hány éve szolgáltam neki, és ez se adta meg, azt se adta meg, így gondolkodtam, úgy gondolkodtam, és mégsem ez történt. Hány ember élt már hitében meggyengülést vagy megtörést emiatt, a gondolkodásmód miatt. És az Úr ezért mondja nekünk, ne legyenek nekünk elvárásaink, ne mi írjuk elő az Istennek, hogy ő hogy szeressen bennünket. Ő a szeretet Istene. Tudja, hogy mikor, mire van szükségem. Mikor van szükségem az áldások özönére, mikor van szükségem az áldások megvonására, mikor van szükségem a szeretet melegére és gondoskodó puha szeretetre, és mikor van szükségem az ötvös tüzére és a ruhamosó lúgjára, de abban is az ő szeretete van. És hadd mondjam, egyetlen egy mondatot hadd mondjak, és szeretném, hogyha ezt nagyon meggondolnánk. Az Istent nem bánthatjuk meg semmivel jobban, mint akkor, amikor azt mondjuk, hogy miben szerettél bennünket, miben szerettél bennünket. Ennél nagyobb sértés, bántás nem létezik, amit az Isten felé mondhatunk, vagy gondolhatunk. Gondoljunk bele, hogy odaadja Jézust mi érettünk, és mi azt mondjuk, hogy miben szerettél bennünket, azért, mert ez vagy az az apróság nem úgy sikerült az életünkben, ahogy mi elterveztük. Hadd kérdezzem meg, egy szülő például mit szólna ahhoz, amikor mindent megtesz a gyermekért, esetleg mondjuk az a gyermek beteg, és valami kezeléseket kell neki adni kiskorában, hogy utána felnőtt korában egészséges legyen, és ne nyomorék legyen. És esetleg azok a kezelések nem kellemesek. És a gyermek mit mond? Nem szeretsz engem. Anyu, te engem nem szeretsz. Miért teszi a szülő? Hogy a gyermek egészséges legyen, hogy fel tudjon nőni egészségben, hogy kinője azt a betegséget, hogy ne egy életen keresztül esetleg nyomorék legyen. És a gyerek mit mond? Nem szeretsz engem. Hadd kérdezzem meg, hányszor láttunk már ilyen gyermekeket, akiket a szülők nevelnek, esetleg egy beteg gyermeket, és a szülő sokszor sír a gyerekkel együtt, amikor valamilyen kezelést kell adni, de meg kell adni a gyermeknek azért, hogy legyen remény arra, hogy egészséges felnőtt legyen belőle. Mit szólna az a szülő, amikor a gyerek azt mondja, te nem szeretsz engem, miben szerettél engem? Ne viselkedjünk mi így az Istennel, hanem értsük meg az ő szeretetét, hogy mindenben, amit tesz velünk, az ő határtalan, végére mehetetlen szeretete nyilvánul meg. És hadd mondjam, ha ez nincs helyén a mi életünkben, akkor semmit nem fogunk megérteni az Istennel kapcsolatban. De menjünk egy másik párbeszéd részletre Malakiás könyvében. A második fejezetből nézzünk meg még egy párbeszéd részletet, a 13-tól a 16-ig terjedő versekben. Ezt olvasom. És ezt is cselekszitek, betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Nézzük meg ezt a következő párbeszéd részletet. Mit látunk itt az elején? A nép viszi az áldozatot, ott sír az Úr előtt, bőjtöl, kesereg, és mégis azt érzi, hogy az Isten áldása nincs rajta. És fölteszi a kérdést, hogy miért? Hát, de Uram, miért? Hát itt hordjuk az áldozatot, sírunk, gyötörjük magunkat, és te nem tekintesz reánk, miért? És nézzük meg, az Úr válaszol, mit mond? Azt mondja, azért, mert az Úr tedd bizonyságot közted, és a te ifjúságot felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Mit mond az Úr? Azért, mert a ti családi életetek olyan, hogy én nem adhatom rátok az én áldásomat. Itt konkrétan milyen példát említ? Amikor valaki elhagyja az ő társát, elhagyja az ő házastársát. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Azt mondja, hogy lelketlenség, elhagyni, mit mond, olyan érdekes, figyeljük. Azt mondja, a te ifjúságot felesége, és te közöttet tettem ítéletet, illetve bizonyságot köztetek. Azt mondja, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Mit mond az Úr? Elhagyni egy házastársat, ez egyenlő azzal, hogy valaki kegyetlen, a ruhájára kegyetlenséget borít, és nincs szíve. Tehát azt mondja, hogy a házastársi hűtlenség az, ami miatt az Úrnak az áldása nem lehet nagyon sokszor egy-egy emberi életen. Álljunk meg itt egy pillanatra. Szeretnék egy mondatot még az igéből olvasni, csak egy rövid gondolatot szeretnék közbeékelni, mert olyan különös lehet itt ez a gondolat, és figyeljünk csak erre. A 15. versnek a második része. Sőt, az egész 15. verset olvassuk el, azt mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És utána mit mond? És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Mire való utalás ez? Vagy kire való utalás ez? Ki volt az, aki Istentől való magvat keresett? És ezért az ő ifjúsága feleségét megcsalta. Ábrahám. Ugye Ábrahámnak adatott az ígéret, hogy ugye, hogy majd belőle származik ugye a világ megváltója is, ugye, az ő rokons, tehát az ő nemzetségéből, és minek utána a gyermekáldás nem következett be, ezért ugye megcsalta az ő feleségét, ugye elvéve az ő szolgálóját, ugye Sára bíztatására végső soron, de ezt az egy utalást oda teszi az Úr, hogy volt egy ilyen, aki nem akarta megcsalni az ifjúsága feleségét, ez az egy volt. Ugye, de mit keresett az az egy? Istentől való magvat. De utána mit mond, hogy folytatja? Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Olyan érdekes, másodszor jön elő ebben a két Biblia versben, hogy a ti ifjúságotok felesége. Miért mondja ezt? Miért mondja ezt, hogy a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok? Miért nem csak azt mondja, hogy a ti feleségeteket, vagy a ti házastársatokat? Miért mondja ezt? Mert amikor az Úr emlékeztetni akarja az embert, hogy amikor a kezdet kezdetén, amikor még mind a ketten fiatalok voltatok, akkor is így viszonyultál hozzá. Milyen volt az a szeretet, az a ragaszkodó szeretet? Arra emlékezzél vissza. Arra emlékezzél, ami esetleg a te életedben most meghidegült. De ezzel, amit most teszel, a társadnak olyan fájdalmat okozol, amit nem tudsz elgondolni. De ugyanakkor nézzük meg a 15. versnek, illetve a 16. versnek a végét, azt mondja, ugye, hogy gyűlölöm az elbocsátást, azt mondja az Izraelnek Istene, és aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Azt mondja, gyűlölöm az elbocsátást, de gyűlölöm azt is mindent, aki a ruhájára kegyetlenséget borít. Hadd mondjam, kegyetlenséget borítani a családon belül az ember ruhájára nem csak akkor lehet, amikor fizikailag elhagyja valaki a társát, és megcsalja. Nem csak akkor lehet. Hanem a magatartással, a szeretetlenséggel, a beszédmodorral, a másikhoz való viszonyulással az ember ugyancsak elkövetheti ezt a bűnt. És most lehet, hogy nem így van, amit mondok, tehát ezt nem tudom felmérni, de ahogy én emberi életeket sokszor láttam, van úgy, van olyan helyzet, hogy sokszor nagyobb kegyetlenség, amit egy családon belül valaki a másik féllel csinál, mintha egyszerűen elhagyná. Van ilyen is. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a nehezebb helyzet, de van ilyen is. Tehát csak azért szerettem volna ezt hangsúlyozni, hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy ha mi nem váltunk el, nem hagytuk el a családunkat, akkor nálunk minden rendben van. Mert azzal is, talán fogalmazzuk így, legalább akkora kegyetlenséget lehet elkövetni, és ugyanolyan fájdalmat, ha egy családon belül az egyik fél a másikhoz nem úgy viszonyul, ahogy viszonyulnia kellene. Szeretnék egyetlen egy igét olvasni Péter apostol első levele, 3. fejezetének a 7. verséből. Péter első levele, 3. fejezetének a 7. verse a következőt mondja. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszony nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ha a férfiak nem laknak értelmes módon együtt a feleségükkel, ami mit jelent? Hogy tisztességet tenni az asszonyi nemnek, mint aki gyöngébb edény. Tehát a házasságon belül nem valósítják meg az isteni elképzelést, a gyengétséget, a méltányosságot, az együttérzést, a szeretetet, az udvariasságot, a megbocsátást, és sorolhatnánk mindazt, amit az Úr kíván tőlünk az emberi kapcsolatainkban. Hogyha az ember ezt nem valósítja meg, akkor mi lesz a következménye? Azt olvassuk, hogy az ember imádsága meghiúsul. Tehát az Úr nem hallgathatja meg az ember imádságát. Nem adhatja rá az áldások teljességét. Ugyanaz, amit Malakiás könyvénél olvastunk. Gyötörjük a mi lelkünket, és te nem nézed. Miért? Mert kegyetlenség van a ruhádon, mert a családi életed nem olyan, amire én az én áldásomat adhatnám. Szeretnék olvasni egész röviden az Üzenet az ifjúság című könyvből néhány idézetet. A következőt olvasom. Nagy vallásosság az otthonban című fejezetből, meg egyáltalán az otthon című fejezetből. Nagy szükség van arra, hogy az otthonban hívő lelkület uralkodjék. Különben vajmi keveset érnek a gyülekezetben tett tanúságtételeink. Hiába minden vallásosságod, ha otthon nem vagy szelíd, jóságos és előzékeny. Figyeljük ezt a mondatot? Azt mondja, hiába minden vallásosságod, ha otthon nem vagy szelíd, jóságos és előzékeny. Hadd mondjam, az az ember, aki otthon a családban nem keresztény, az sehol nem keresztény. Az az ember, és ne haragudjunk, ezt mindannyiunkra ki kell, hogy mondjuk, mindannyiunkra egyformán érvényes. Aki otthon a családban nem igazából keresztény, de a gyülekezetben jól viselkedik, idézőjelben mondom, az nem más, mint képmutató. Ne haragudjatok, ezt magamra mondom elsőnek. Mindannyiunkra nézve ez igaz, vegyük komolyan. Amikor az Úr azt mondja, hogy farizeus, tisztítsd meg először ugye a tálnak a belsejét, ugye azzal foglalkozz legelőször. Ugye mi a külsővel foglalkozunk, ugye a gyülekezetben szépen mosolyogjunk, szép legyen a környezetünk, lássák ugye azt, hogy mi milyen jó hívők vagyunk, hogy otthon a családon belül mi van, milyen légkör uralkodik, hogy szólunk, mit cselekszünk. Hát ugye azt ugye elhanyagoljuk. Mit mond az Úr? Ez nem más, mint a farizeusi lelkület. És hadd mondjam, az Úr, ha így megáldana bennünket, nem tenne jót velünk. Miben szerettél bennünket? Igen, abban is szeret bennünket, hogy nem adhatja ránk az áldások teljességét, amíg mindez a lelkület bennünk van, amíg a családi életünk nem olyan, amilyet ő elvár mi tőlünk. Szeretnék olvasni még egy rövid mondatot. Ezt a mondatot is annyira szeretem, ugyancsak ebből a könyvből. Azt mondja, szeretet nyilvánuljon meg tettekben, hasson át minden szót, ami az otthonban elhangzik, mutatkozzon kedves előzékenységben, nemes, önzetlen udvariasságban. És most figyeljük ezt az egy mondatot. Én szeretném, hogyha ezt a mondatot kívülről megtanulnánk a saját életünkre vonatkozóan. Az önzés másoktól várja azt, amit mi magunk nem akarunk megadni. Figyeljük, az önzés mástól várja azt, amit mi magunk sem akarunk megadni. Ne legyünk ilyenek, adjunk szeretetet, szelídséget, türelmet, jóságosságot, és akkor az Isten áldása velünk lesz, akkor érezni fogjuk az ő jóváhagyó jelenlétét a mi életünkben. És hadd mondjam, ezek után olvassuk el Malakiás könyve első fejezetének a 10. versét. És ez szinte summázata ennek a könyvnek bizonyos értelemben, mert az Úr elmondja végig, hogy a vallásosságotok nem más, mondja az ő népének, mint formai képmutatás, formai vallásosság. Ugye azt mondja, hogy nem is értitek meg az én szeretetemet, nem vagytok velem szeretet kapcsolatban, elvárásaitok vannak, noha bűnt bűnre halmoztok, a családi életetek nem olyan, amilyennek lenni kellene, ezzel is szégyent hoztok rám. És ezek után a 10. verset így olvassuk. Vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon, nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek, Ura, az étel áldozatot sem kedvelem a ti kezetekből. Nem döbbenetes egy mondat? Azt mondja, vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon. Azt hiszem, egyszer már említettem itt, de most hadd mondjam el még egyszer. Engem úgy megérintett egyszer az a gondolat, valaki a következőt mondta, nem tudom pontosan a szavak, hogy hangzottak el, de a lényeg az volt, hogy egy prédikátor akkor álljon fel, és akkor állhat fel igazából a szószékre prédikálni, hogyha vállalja azt, hogy amíg ő közben prédikál, mögötte egy kivetítőn az elmúlt hete ki van vetítve. Hogy mit cselekedett, hogy szólt, és hogy viselkedett. De hadd mondjam, ezt vonatkoztassuk mindannyiunkra. Amikor belépünk ide a gyülekezetbe, amikor leülünk, hogy az Isten igéjét hallgassuk, és úgy kérjük ugye az ő áldását, tehát megjelenünk, mint az ő népe, vállalnánk, hogy mindannyian szembesüljünk mindenkinek az elmúlt hetével, hogy milyenek voltunk, hogy viselkedtünk. Én azt hiszem, hogy mindannyian erre azt mondanánk, hogy Uram, most még ezen a héten ne. Majd imádkozom, hogy a következő hét olyan legyen, hogy vállalható legyen az a filmvetítés, ami közben itt zajlik. Kérjük az Istent, hogy ne legyenek a hétköznapjaink mások, mint az ünnepnapjaink. Ne legyenek. Mert akkor hiteles a mi ünneplésünk, hogyha az ünnepnapon ugyanúgy viselkedünk, mint a hétköznapon. Értjük, ugye, szombaton persze, hogy más cselekszünk, de azt hiszem, értjük, mit akarok mondani. És az Úr ezt árthatja meg. Ha nem így van, ha csak formaság, ha csak képmutatás, akkor az Úr azt mondja, hogy inkább zárjátok be ezt a helyiséget, inkább ne gyertek ide. De a képmutatást azt el nem szenvedhetem. És hadd mondjam, erre nem az a megoldás, hogy nem jövünk a gyülekezetbe, erre nem az a megoldás. Hanem erre az a megoldás, amit Jóel prófétánál olvasunk, hogy a szívünket szaggassuk meg, és ne ruháinkat, és úgy térjünk meg az Istenhez. És úgy térjünk meg az Istenhez azzal a bizalommal, hogy ő akkor is szeret bennünket, ahogy az ő megátalkodott népét is szerette. Mi is ugyanilyen megátalkodottak vagyunk, ugyanilyenek vagyunk. Ha a menny szemszögéből nézünk, ugyanolyanok vagyunk, mint az Isten választott népe az ószövetségi időben. És az Úr mégis szeret bennünket, mégis munkálkodik értünk. Sőt, hadd mondjam, a mi helyzetünk annyival rosszabb, hogy tudjuk, hogy Jézus eljövetele itt van egy karnyújtásnyira tőlünk, és mi mégis itt egy helyben topogunk, és cselekesszük azokat, amelyek utálatosak az ő szemében, és nincs meg az az igazi áttörés a mi életünkben. Én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten szeretetét megértsük a mi életünkben, komolyan vegyük, hogy amikor nem tud más velünk tenni, Malakiás könyvében olvassuk, hogy a ruhamosók lúgja és az ötvösnek a tüzével tisztít bennünket, hogy akkor ne azt kérdezzük, hogy miben szerettél, hanem köszönjük meg az Úrnak azt, hogy nem akar rólunk lemondani, hogy csiszolni akar bennünket, hogy minden bűnünkre bocsánatot akar adni, és jellemünket fejleszteni akarja, és azt akarja, hogy az ő képmása visszatükröződjön bennünk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindez mindannyiunk életében megvalósulhasson. Amen.
Így a hirdetésünk végén énekeljük el a 212-es számú ének első, második, imádság után pedig a harmadik és negyedik versét. Az imához hajtsunk térdet, aki tud és szeretne, a többieket kérem pedig, hogy maradjanak állva.
Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani a Te örökké való szeretetedért, amellyel szeretsz bennünket. És köszönjük neked, hogy Te akkor is szeretsz bennünket, amikor mi nem értjük meg a Te irántunk tanúsított szeretetedet. Kérünk téged, bocsássad meg, hogy annyiszor okoztunk neked fájdalmat, amikor esetleg a lelkünkben zúgolottunk, amikor nem értettük meg a velünk való bánásmódodat, amikor kétségbe vontuk a lelkünkben a te gondoskodó, törődő szeretetedet, bocsássál meg nekünk, Istenünk. És arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy szívünk mélyéből meg tudjunk te hozzád térni. Nyisd meg a mi szemünket, hogy lássunk, lássuk, megértsük azt, hogy minden értünk van. Lássuk, megértsük azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy mi örök életet nyerhessünk. És kérünk téged, adjad, amikor bármi nehézség próba ér bennünket, ne az zúgolódás legyen a mi szívünkben, hanem keressünk téged, annál inkább megtérésre, imára való felhívás legyen a mi életünkben, minden nehézség, minden nyomorúság. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy a mi életünk teljesen meg tudjon változni. Urunk, küldd el a te lelkedet, formáld át a mi szívünket, és Urunk, adjad, hogy meg tudjuk érteni a te gondolataidat, meg tudjuk érteni a te üzeneteidet, és amikor feddesz és rávilágítasz dolgokra a mi életünkben, Urunk, adjad, hogy készséggel tudjuk elfogadni tőled. Istenünk, arra is szeretnénk téged kérni, hogy ébresztél fel bennünket a mi álmunkból. Urunk, annyiszor szóltál hozzánk, annyiszor figyelmeztettél bennünket. Istenünk, ne engedd, hogy ezek a kérlelések hiába valók legyenek a mi életünkben. Urunk, lágyítsd meg a mi kőszívünket, és kérünk, vezess igaz megtérésre te hozzád. Így szeretnénk téged kérni, hogy légy velünk, formáld a mi életünket, alakítsad Jézusunkat a képmásodra, hogy te önmagadat megláthasd majd mi bennünk. És Urunk, kérünk, üdvözíts bennünket. Istenünk, nincs más értelme ennek a földi életnek, és a mi életünknek is nincs más célja, mint hogy eljussunk te hozzád. És köszönjük, hogy te végtelen ajándékot akarsz nekünk adni. Urunk, adjad, hogy értékelni tudjuk a veled való kapcsolatot, az örök élet ajándékát, ennek a lehetőségét. És Urunk, adjad, hogy mindent ennek a célnak tudjunk alárendelni ebben az életben. Így kérünk, hogy hallgassál meg bennünket, és bocsássad meg a mi bűneinket. És kérünk téged, adjad, hogy éljünk a te szereteteddel, és ne visszaéljünk vele. Amen.
A megkezdett ének 3. és 4. versét énekeljük.